Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Köszöntjük a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Lincmayer Zsófia a vendégem, KPMG Associate Partner, és természetesen mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, ugye AI-ról és a vállalkozásokról. Megjelent a KPMG Global Tech Reportja, 27 ország, 2500 technológiai vezető, és ebben nagyok vannak benne, Google, OpenAI, Microsoft, 365 szakembereit kérdezték arról, hogy a mesterséges intelligencia bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak, és milyen észrevételeket tennének. Milyen a kép? Egy ilyen globális képet kell először kérdeznem tőled.
Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok! Az látszik a kutatásból, hogy egyrészt nagyon vegyes a kép, nagyon gyors a változás menete. Tehát például az, hogy az egyik évben még csak mondjuk a vállalatok 24%-a tartott, hogy éresben, nagy volumenben megtérülést lát, addig az a várakozás, hogy következő évre már 68%-uk fog itt tartani. Tehát ez szerintem ez a két szám így egymás mellett nagyon jól illusztrálja azt, hogy mennyire gyorsan történnek itt változások. Az is egy izgalmas kérdés, hogy ugye ki hol tart ezen az érettségi skálán.
Igen, azt láttam, hogy három szakaszra osztottátok, ugye tulajdonképpen?
Igazából van olyan is, amit háromra, de ez az érettségi skála, ez hat szakaszra van osztva. És a legérettebb ugye az, aki már teljesen nagy volumenben, gyakorlatban, folyamatokba építve működteti a folyamatokat. A legalja a skálának ugye pedig, aki nem is nagyon foglalkozik ezzel, és az látszik, hogy az egyes csoportban, tehát aki már teljes mértékig a mindennapokba építve használja az AI-t, illetve a kettes csoportban, aki meg egy nagyon jól átgondolt stratégia mentén, illetve már skálázva kezdi el használni, ez a két csoport összesen a vállalatok felét teszi ki globálisan, ami azért egy nagy érettséget mutat. A lejjebbi csoportokban pedig szintén a minél lejjebb vagyunk, annál kisebb a százalék, tehát egyértelműen az érettebb vállalatoknak nagyobb a száma globálisan.
Szinte minden napra jut egy AI report, meg beszélgetés különböző szakértőkkel, valaki, aki oktat és programokat ír, az mondta azt, hogy amit három hónapja tanított, azt egyébként végig kidobhatja a kukába, majdnem egy szó nem igaz. Ezért jutott eszembe, amit mondtál, hogy aki most még kivár, az nagyon rosszul jár a végén. Mit mond a KPMG-re? Mert biztos, hogy vannak azok, akik azt mondják, hogy olyan gyorsan jönnek a hullámok, hogy lehet, hogy még kell várni két hónapot vagy fél évet azzal, hogy én belevágjak.
Én azt gondolom, hogy bele kell vágni, meg egyébként ezt, tehát abszolút érezhető értékteremtése van az AI megoldásoknak. Egyébként itt van egy izgalmas különbség a megtérülés, meg az üzleti érték között, mert például pont ebben a kutatásban a megkérdezetteknek csak a 24%-a lát megtérülést AI projekteken, viszont 74%-a lát üzleti értéket. Na most szerintem, ha 74% üzleti értéket teremt, akkor nem érdemes nem belevágni, szerintem nem érdemes rohanni, mert az is biztos, hogy mi mindig azt tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy érdemes egy jól átgondolt folyamat mentén haladni, tehát megépíteni az alapot először, átgondolni azt, hogy mi az üzleti stratégia, ahhoz hozzá passzintani egy digitális meg AI stratégiát, és apró kísérletezésekkel elindulni. Tehát semmiképpen nem egy ilyen nagy boom-szerű bevezetést javaslunk, hanem azt, hogy először kezdjük el felkészíteni a szervezetet. Mondjuk vannak nagyon jó... Igen, például a képzés az abszolút az egyik sarokpontja ennek, és ebben egyébként kicsit le is van maradva hazánk amúgy, hogy mennyire fókuszálnak a vállalatok arra, hogy képezzék a munkavállalókat, illetve önmagában azzal, hogy elkezdjünk use case-eket keresni, priorizálni, és ilyen úgynevezett proof of concept-ekben kipróbálni megoldásokat, mert a szervezet is ezáltal fogja elkezdeni megszokni, megismerni, bízni az AI-ban, illetve ezáltal tudunk ilyen jól hasznosítható, magas prioritású megoldásokat kiválasztani, amiket érdemes elkezdeni.
Majd a képzésről beszéljünk még külön. Mutattam neked egy másik kutatást, az magyar KKV-kra vonatkozott, és ha jól emlékszem, az volt benne, egy 74%-uk már használ, már van az ajtón belül van a mesterséges. Néha ugye a maszekban, néha a dolgozók hozzák be. Valami majd történik, tehát úgy tervezés, meg fundamentum, amit most mondtál, az nem nagyon van benne, de a dolog már ott. Az, mint a Facebook, mikor elkezdték használni, aztán a cégek is, de már mindenkinek ott volt a Facebookja, ugye privátban, és akkor ez a kettő néha össze is mosódott, de lehet, hogy rossz a példa.
Szerintem hasonló egyébként, és jó a példa, A kávészektorban, amit mutattál kutatást, ez amúgy teljesen egybecseng azzal, amit mi látunk, hogy ott főleg az ilyen egyéni produktivitást célzó megoldások, ezek az ilyen generatív AI megoldások, ugye, amikhez ugyan a hétköznapi ember akár magától is hozzá tud férni, azokkal szoktak elindulni. Az egyik egyébként nagy probléma, hogy sokszor ez nem központosítva meg egy keretrendszer mentén indul el, hanem alulról.
Mindenki valahonnan rendel ebédet, ugye?
És akkor mondjuk adott esetben nem olyan megoldásokat használnak, ami egy megfelelően zárt rendszer, és mondjuk akár érzékeny adatokat is bevisznek mondjuk egy olyan megoldásba, ami a világhálón van, és azok az adatok utána bekerülnek a modellekbe. Tehát ez itt megjelenik abszolút az a probléma, hogy egyrészt érdemes ennek bizonyos részeit centralizáltan kezelni, másrészt érdemes az eszközöket a munkavállaló kezébe adni, amivel ő nem fog kárt okozni, illetve oktatni, hogy jól tudja használni az eszközt.
Na majd mindjárt képzős, csak még egy dolog, mert a három zónát mondtam, de ez az AI beruházásokra vonatkozott, ugye? Tehát a KPMG azt mondja, hogy bontsuk három részre, három zóna, három szakaszra, és akkor így vizsgáltátok az értékeket.
Igen, ez egy nagyon izgalmas pontja a kutatásnak, nekem az egyik legizgalmasabb volt egyébként, amikor én olvastam, úgyhogy köszönöm, hogy ezt behoztad. Ez arról szól, hogy az érettségnek a különböző három érettség zónában vagy szakaszban milyen megtérülést látnak a vállalatok. Ebben egy ilyen V-alakú görbe látszik egyébként, hogy a legelején, amikor még elkezdenek kísérletezni, akkor elég jó megtérülést és gyorsan tudnak elérni azokon a use case-eken, amiket megvalósítanak.
Tehát gyors sikerek.
Gyors sikerek, igen, alacsonyan lógó gyümölcsök, ugye szép magyar szóval. Ott még azért széles a paletta, jókat lehet kiválasztani, viszonylag gyorsan eredményt lehet elérni. Viszont utána, ebben a középső szakaszban, amikor már a komplexitás nő, és ugye el kell kezdeni kiépíteni mind a keretrendszert, mind az adattal kapcsolatos követelményeket,
kibelődni kell egy csomó mindennel.
Kiberbiztonságot, az infrastruktúra, architektúra bonyolódik, ott ez lelassul, és aki képes meglépni azt, hogy ezeket viszont szintén építi tovább, és egy jól átgondolt stratégia mentén halad, a harmadik szakaszban, az érett szakaszban, ott pedig már megint magas megtérlésre számolnak be a vállalatok.
Hát akkor megint egy profán dolog, mint a fogyókúra, nem? Tehát az elején mindenki belelkesül, és aztán, hogyha két hónap után, vagy két hét után abba hagyom, akkor a végső siker nem lesz meg. Ezt az évet valamilyen módon végig kell akkor követni. Tehát ez is egy tanács lehet, azt gondolom, ugye?
Igen, meg az is egy jó tanács lehet szerintem, hogy sokan azt, ha lehet így fogalmazni, hibát követik el, hogy ezeket a lépéseket nem teszik meg az elején, hanem időközben teszik meg, és ez tud amúgy olyan problémákat okozni, hogy mondjuk a skálázhatóság nem tud megtörténni. Vagy kialakul egy ilyen technológiai adósság, ugye cipelünk magunkkal mindenféle megoldást, ami nem úgy lett összerakva, nem optimális, nem illeszkedik a mi működésünkbe. És egyébként pont a technológiai adósságot emeli ki ez a kutatás, mint egy olyan hátráltató tényező a további befektetések kapcsán, hogy az egy annyira nagy probléma tud lenni, ha nincsen jól menedzselve előjáróban, hogy akár 63%-a visszaveti azt, hogy mennyire hajlamosak újra befektetni, vagy akár ugye meggyőzni a menedzsmentet, hogy menjünk tovább, hiszen ott van ez a probléma az asztalon.
Na nézzük akkor, hogy azt mondtam az elején, hogy 27 ország, 2500 technológiai vezető. És akkor amit én láttam, és én egy keményebb megfogalmazást gondoltam tőled, de nagyon diplomatikus voltál, Magyarországon mindössze fele annyi ember, tehát 19 ember vett részt mesterséges intelligenciához kapcsolódó képzésen, mint a világ átlag, az 39. A szemmel is jól látható különbség a fele.
Igen, itt van egy nagy különbség, ez egyébként egy másik riportból van ez az idézet, ami AINC néven futott, ahol a régióban lévő országokat vizsgáltuk különböző szempontok mentén, és ebben valóban az látszott, hogy az oktatás terén, és itt az oktatásban a munkahelyi munkavállalóknak szóló oktatást értjük, van egy elmaradás, ennek egyébként nagyon jó kérdés, hogy mi lehet az oka. Véleményünk szerint az egyik oka az, hogy itthon sokkal inkább így IT kérdésként tekintenek az AI implementációra a vállalatok, kevésbé egy ilyen szervezeti embereket érintő, meg változásmenedzsmentet igénylő kérdésre, kérdésként akár fogalmazzák ezt meg, igen, akár a HR, akár a recruitmentet, ez mindenhova begyűrűzik. Illetve az is okozhatja ezt a fajta talán hezitálást annak kapcsán, hogy oktassák a kollégákat, hogy a már említett megtérülés sok esetben nem könnyen mérhető, meg nem evidens bizonyos esetekben, és ugye azok a értékes munkavállalók, akik az operációt viszik a napi működésben ott vannak, őket kivenni ebből, az is egy, annak is van egy plusz költsége azon túl, hogy ugye magának az oktatásnak is van egy költsége. De tényleg azt gondoljuk, és ezt mi látjuk az ügyfeleinknél is, hogy elképesztően fontos, hogy megfelelő oktatás legyen, és sokszor az is probléma, hogy vannak oktatások, de azok vagy nagyon általánosak, vagy sokkal inkább így a kockázatokra, meg az ilyen általános témákra fókuszálnak. Ami viszont tényleg nagyon jól tud működni, az a célzott, egyrészt adott iparágra rászabott oktatás, hogy náluk milyen megoldások tudnak működni, illetve ha már az egyéni produktivitásról beszélünk, akkor ott pedig tényleg a leghatásosabb módszer az, hogyha konkrét use case-eket találunk ki, és azt bemutatjuk a kollégáknak, hogy ezt a megoldást ebben az esetben erre tudod használni így. Mert ez egy olyan jól kézzelfogható dolog, amit utána ők bele tudnak ültetni a mindennapi munkájukba, míg hogyha általánosságokat hallgatnak, akkor azt ugye nehezebb leképezni, persze, hogy most akkor jó, ez tök jól hangzik, nagyon izgalmas, de akkor hogy lesz ettől nekem a napi munkám könnyebb?
Hogy lesz a napi munkám könnyebb, és hogy lesz napi munkám holnap? Mert ahogy hallgattalak, nekem az érzékenyítés is előkerült, ugye más témákkal kapcsolatban erről gyakran beszélünk, de hát itt is kell a kollégákat valamilyen módon a képzésen túl érzékenyíteni, nem? Hogy ez a szokásos félelem, hogy elveszi a munkámat az AI, vagy nem veszi el, vagy hogy nem veszi el a munkámat, vagy kinek nem veszi el a munkáját az AI?
Ez egy borzasztóan fontos téma. Szerintem az érzékenyítésnél talán még sokkal fontosabb a kommunikáció, meg a transzparens kommunikáció, bár ez a kettő valamelyest összefügg. Az, hogyha egy vállalatnak a stratégiája nyíltan kommunikálva van, és mondjuk egy-egy projektnek a miértje, a célja nyíltan kommunikálva van a munkavállalók felé, az nagyon sokat tud segíteni.
Meg az oda vezető út.
Az út is, igen, meg az, hogy ez neki mit fog okozni, neki mit fog eredményezni, mert nagyon sok esetben ugye akár fals félelmekről is van szó. Ez egy teljesen természetes emberi dolog, hogy a változástól félünk, főleg ha esetleg engem negatívan érinthet, akkor pláne félek tőle. De azért egyébként az látszik, hogy ezek a megoldások nem 100%-ban kiváltják az emberek munkáit jelenleg. Sokkal inkább egy ilyen csúnya angol szóval enablement funkciót látnak el. Egyszerűsítik a folyamatot, kivesznek bizonyos lépéseket, hogy a nagyobb hozzáadott értékű feladatokra tudjon koncentrálni a kollega, hibákat csökkentenek, kontrollt visznek a folyamatba. És ezeket az egyéb előnyöket nagyon fontos a munkavállalók felé kommunikálni, hogy értsék, hogy ez nem csak arról szól, hogy hatékonyságot neveljünk egyelő, neked meg fog szűnni az állásod. Természetesen szeretnénk hatékonyságot nevelni, hogy mondjuk például fontosabb dolgokra koncentráljunk, de emellett van egy számos olyan egyéb üzleti érték, ami megjelenik. Ugye pont itt megint a megtérlés versus üzleti értéknél van egy nagyon nagy különbség. Úgyhogy itt ez nagyon fontos, és erre még az jutott eszembe, mint egy példa a munkahelyek megszűnése kapcsán, hogy elég sok cikket lehet arról olvasni, hogy azok a cégek, akik nagy volumenben küldtek el munkavállalókat, ezek nagy globális cégek, nagyon sok esetben egy-három hónapon belül a felét vissza kellett, igen, hogy igen, vegyék. Hírek, volt az IBM-nél egy ilyen történt, a Klarnánál, ugye, ami egy fintech cég. Ez azért szerintem jól mintázza azt, hogy érdemes itt egy ilyen óvatosabb utat követni, és tényleg végigvinni az implementációt, végigkísérni az érettségen a szervezetet, és utána megnézni, hogy akkor ebből ez lett, ezt erre tudom használni, és akkor hogyan menjek tovább.
Hát már azt mondtad, hogy sok cikket lehet olvasni, igen, és munkavállalók is olvassák a cikkeket, meghallgatják a híreket, és most már azt is lehet sok helyen olvasni, nem csak a kezdő fiatal munkatársakat küldik el, mert az ő munkájukat, a juniorokat nagyon hamar tudja helyettesíteni az AI, hanem ez már szeniorba is beleharap. Tehát, hogyha az ember ilyeneket olvas, akkor nyilván akkor egészen másképp találkozik azok az információk, amikor mondjuk a cégvezető hétfőn azt mondja, hogy elindulunk ezen az úton, vagy sebességet váltunk ezen az úton.
Igen, egyértelműen mindenkire hatással van, és hatással lesz az AI. Ezért is fontos egyéni szinten is, meg vállalati szinten is a megfelelő oktatás, hogy felkészítsük a másfajta működésre a vállalatot, meg egyébként akár egy recruitment folyamatban, hogy azok a készségek, képességek, amik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk valaki megfelelően használja az AI-t, vagy üzemeltessen mondjuk AI agenteket.
Én azt kifejezést, hogy etetni tudja az AI-t, ez mindegy, nem jó kifejezés, de valami ilyesmi.
Azt is érdemes, de talán a kísérni, felügyelni is nagyon fontos. Ezek felértékelődnek. Egyébként a fiatalok a leginkább érintettek a munkaerőpiaci problémák kapcsán, tehát globálisan az látszik, hogy nagyon sok helyen nehezebben találnak a fiatalok állást, mert azok az ilyen nagyon belépő szintű feladatok, amiket annó ők elláttak, azok tényleg elég jól kiválthatóak részben AI-jal, és ezáltal a munkáltatók olyan kollégákat keresnek, akiknek van mondjuk 5 év tapasztalata, de senki nincs, aki közben 5 évig őket foglalkoztatná. Viszont ha meg onnan nézzük, hogy az előbb említett felkészültség, meg ilyen technológiai tudatosság, technológiai véna, meg mennyire felértékelődik, akkor meg ez egy lehetőséget is tud jelenteni a fiataloknak, de az biztos, hogy nehezebb helyzetben vannak.
A beszélgetés végén majd mondja egy ilyen összefoglalt, hogy mi az ökölszabály most az AI-jal kapcsolatban. Ennek a riportnak a kapcsán, akár KKV vagyok, akár egy nagyobb vállalat vagyok, akkor hogyan kell gondolkoznom. De a biztonság az még annyira talán részletesen nem került szóba, az még egy fontos fejezet. Abban a neked odaadott kutatásban is az szerepel, tehát ahogy mondtam, hogy 74% használja már KKV-knál itt Magyarországon az AI-t valamire, de a biztonsági intézkedések, tehát csak 25% gondolt még, vagy intézkedett, vagy gondolta ezt egyáltalán végig. Tehát ez van a sor végén talán a biztonság kérdése.
Ebben jellemzően tényleg alacsonyabb a tudatossági szint itthon, meg globálisan is nem feltétlenül az első dolog, amivel foglalkoznak a vállalatok. Ennek ugyanúgy annak az alapozásnak a részévé kéne válnia, amiről beszéltem, hogy mielőtt elkezdünk bármit átgondoljuk, hogy mik azok
sokkal részletesebb
elemek,
tervezés.
Téglák, amikkel kell foglalkozni, hogy majd az a ház ne dőljön össze. Ebből az egyik egyértelműen az adatbiztonság, meg a kiberbiztonság kérdése. Ez szintén magában foglal edukációt is, hogy mondjuk értsék a kollégák, hogy mi az, ami történhet, mi az, amit nem szabad, egyet cselekedettük, hogyan veszélyeztetheti mondjuk az ő üzleti működésüket, meg természetesen jelent egy keretrendszert, meg megfelelő eszközkiválasztást, infrastruktúrát. Úgyhogy valóban ez alul van értékelve talán, de elképesztően fontos, és az igazán komoly, például reputációs kockázatok ehhez hasonló hibákból adódhatnak.
Egy hibát elkövettem, biztos többet is a beszélgetésre. Azt mondtam, hogy egy tapasztalatok és észrevételek, ugye a 2500 technológiai vezetőtől, ezt még így nem is szálasztuk szét, hogy egyrészt lehetnek tapasztalataim, tehát tudtam használni, erre tudtam használni, bejött, nem jött be, meg lehetnek észrevétel, ezek lehetnek kritikai észrevételek, és erről egy ilyen pici összefoglalót mondasz még?
Kritikai észrevételekben inkább ez a riport úgy közelítette meg az összefoglalását annak, hogy hogyan érdemes haladni, hogy azok, akik magas érettségi szinten vannak és élen járók, ők mit csinálnak másként a többiekhez képest. De szóval ez valahol egy kicsit a pozitív oldaláról közelíti meg, és minden egyes témában, amit feldolgoz, egyébként pont ezeket emeli ki, hogy akkor mi az a 3 dolog, amit valaki, aki érett, és már ezt jó ideje csinálja,
tudatosan csinálja,
keretrendszer mentén csinálja, másként csinál. Erre egy konkrét példát mondjak, azt például egyértelműen kiemelték a riportban, hogy azok a cégek, akik kritikus feladatokat centralizálnak, és itt kritikus feladatok alatt értek például olyat, hogy milyen technológiát használjunk, mibe fektessünk, hogyan válasszuk ki, hogy milyen use case-eket implementálunk, legyen egy központi governance, azok egyértelműen sikeresebbek tudnak lenni, mint valaki, ahol különböző szervezetek akár teljesen felhatalmazás nélkül megoldások fejlesztésébe kezdenek, amik egyébként utána nem fognak működni az adott szervezeti infrastruktúrában, vagy valaki egyébként már megcsinált egy tök hasonlót, és könnyen le lehetne másolni, vagy nem lesz skálázható, vagy akár az adat, amin az egész alapul, az vagy hiányos, vagy nem helyes. Tehát ebben rengeteg hibában bele lehet esni, és ez egy nagyon fontos megkülönböztetés azoknak, akik sikeresek, hogy ők ezt ott csinálják.
Volt egy sajtóközleményetek, és ugyanak olyan hangzatos címe volt, az a rulett benne volt, ugye? És végülis akkor ezt fejtsük meg a végén. Nyilván ez ilyen dolog, ez nem lufi. De a hype viszont, ami övezte, vagy övezi ebben a kezdeti szakaszban, azt talán óvatosabban, megfontoltabban, körültekintőbben kéne valamilyen módon kezelni. Ez az én olvasatom, de ez a rulett most hol állt meg, vagy hogy forog?
Ebben maximálisan egyetértek veled, és egyébként mi mindig ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy mi azt mondjuk az ügyfeleinknek, hogy érdemes azért óvatos léptekkel haladni, meg fontos azt is érteni, hogy egy-egy megoldás, meg egy-egy projekt milyen célt szolgál, és ez egy reális céle. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy pont emiatt a hype miatt, amit te is említettél, nagyon sokan egy teljesen fals várakozással vágnak neki egy projektnek, hiszen miben van a tapasztalatuk, az általuk ingyenesen használható generatív AI megoldásoknál azt tapasztalják, hogy nagyon hatékonyan, minden meg tud válaszolni, mindenben segít, tök jól működik, csak hát ugye ezek ilyen általános, leegyszerűsített feladatok, míg egy vállalati működés, egy kötött folyamat, kötött infrastruktúra, az egy sokkal bonyolultabb terep. És ugye, ha most generatív AI-ról beszélünk, ugye mondjuk maga az, hogy milyen hallucináció történik, vagy nem történik, most hogyha én arra használtam az AI-t, hogy kiválasszam a hűtőszekrényemet, ott azért kisebb a kockázat, míg hogyha az ügyfélszolgálatban mondjuk egy olyan fals információt kap egy ügyfél, ami miatt utána bepereli a céget. Tehát, hogy itt a várakozásokat nagyon a helyére kell rakni, és nagyon érdemes azt megnézni, hogy az adott cég életében, adott vállalat életében tényleg mi az, ami értéket tud teremteni, mi az a reálisan elérhető eredmény, mi kell ehhez, kell-e valamin változtatni, és ha kell-e valamin változtatni, még egy olyan gondolat, amit így kicsit kifejtenék, hogy nagyon sokszor a folyamatokat is hozzá kell igazítani a megoldás. Tehát az nem egy működőképes út, hogy van egy folyamat, ráeresztem az AI-t, és akkor az úgy jó lesz. Tehát azért a kettőnek együtt kell tudnia működni, és ez sokszor azt igényli, hogy a folyamathoz is hozzányúljak, sőt, szinte mindig, és ez is sokszor elmarad, vagy erre nem hajlandóak a vállalatok sokszor, és ez is azt tudja eredményezni, hogy végső soron, amit vártak működést, vagy eredményt, az nem úgy valósul meg.
Jó, hát akkor fontolva haladni, ugye? Arany középszer tudok még éreket mondani, de valahogy így, ugye? Igen. És annak nem bedőlne, hogy az összes szomszédnak már van. Mert megint, ahogy beszélt az ötövben, mindenkinek van, nem tudom, robotfűnyíró, akkor nekem is kell, csak közben az én telkem nem alkalmas rá, mert tele van, nem tudom, vakontúrással, meg bozottal, meg tüskével.
Mindig meg kell nézni, hogy az adott helyzetben, az adott érettségi szinten, az adott iparágban mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és jó eséllyel nem ugyanaz fog működni, mint valakinek egy teljesen más iparágban. Van teljesen más eszközökkel, érettséggel, akár szervezeti kultúrával. Tehát ez is nagyon fontos, hogy mondjuk egy olyan vállalatban, ahol például a munkavállalók mondjuk 60%-a nyugdíj közeli korban van, és ezzel semmiképpen nem szeretnék senki nyugdíj közeli korhatárban lévőt megbántani, jó eséllyel kisebb lesz az elfogadottsága, kevésbé hajlamosak azért új dolgok felé nyitni, kevésbé értik. Tehát tényleg meg kell nézni minden oldalról, hogy itt mi fog működni.
Rengeteg múlik azon, hogy a vezető milyen korosztályt képvisel egy vállalatnál, cégnél, és mondjuk a munkavállalók többség az éppen az, hogy néz ki ez az egész. Jobban tudunk már kérdezni? Egyébként jobban kérdeznek már a KPMG ügyfelei, partnerei jobban, mint egy évvel, két évvel ezelőtt?
Én azt gondolom, hogy látszik ebben egy nagyobb tudatosság, meg egy kicsit szélesebb az a megkeresési paletta, amivel fordulnak hozzánk, de nagyon sokszor még azért az érződik, hogy kapargatják a felszínt, hogy mivel kellene foglalkozni, de még nincs meg az a fajta tudatosság, hogy mivel érdemes foglalkozni, meg mivel kellene első lépésként foglalkozni, de egyértelműen érezhető az, hogy sokkal többet szeretnének foglalkozni ezzel a témával.
Nagyon szépen köszönöm, Linc Majer Zsófi, a KPMG-t.
Köszönöm szépen.
És akkor előre a mesterséges intelligenciát. Tudatosan, szervezetten, tervezetten használjuk. Köszönöm.
Köszönöm.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a www.trendfm.hu-n.